Hát Isten hozta kedves mindnyájukat. A mai napon megpróbálok egy kis képmutató előadást megint produkálni. Ebben az esetben a spiritizmus és a médiumitás témakörében. Minden esetre... Ja, a lámpát lehozjuk. Jó, az így? Jó, kérdésre tudnak válaszolni?
Nem, még csörgetek.
Még van, nem? Jó, hát a későn jövőknek csak csont jut, úgyhogy helyezkedjenek kényelembe, hogy elkezdjük a mai előadást. Aminek hát ez a címe, a spiritizmus és médiumitás. Valaki kéne? Úgy csendben szeretnék azoktól elnézést kérni, akik nagyon hisznek a spiritizmusban, mert kicsit szkeptikus hangos lesz ez az előadás. Valószínűleg azért, mert nekem nincsenek jó tapasztalatom a témában, vagy bizonytalan információkat nem szoktam komolyan venni. De mindegy, a lényeg az, hogy próbáljunk meg ebben a témakörben egy kis fényt gyújtani, mert azért nagyon sokat vagyok, de őszintén a saját fejemben is elég sok a sötétség, úgyhogy egy kis gyertyagyújtás az mindig elfér. Most, amit többé-kevésbé mindenki kapott az előadás szövege, ott mindjárt az első oldalon ott látható ez a bizonyos összehasonlítás. Ezt azért szoktam fölvetíteni, mert érdemes meggondolni, hogy könyvtudás és a szellemi tudás az nem ugyanaz a fajta. Akik ezt már hallották, azok most csukják be a fülüket, a többieknek mondom, hogy a könyvtudásra szükség van, mert az az ABC. De az a gond, hogy az ismeretek halmaza, ami tanítható és tanulható, átadható. A baj az, hogy amikor valaki az egyik könyvből tanulja, a másik pedig egy másik valaki egy másik könyvből tanulja, akkor az esetek többségében összeugratják a két betűt egymással, ahelyett, hogy utána néznének, hogy mit akarnak mondani. De mindegy, azért a könyvtudásra szükség van, mert az az ABC. Tehát ha egy könyvet el akarok olvasni, akkor illik megtanulni az ABC-t, ugye? És csak akkor fogom tudni, hogy miről írnak az egri csillagokban, amikor már ismered, el tudom olvasni. Na, szóval a keleti megnevezés a szemtana, tulajdonképpen ha arra gondolunk, a szem is az egyik közvetlen felvevő információ, felvevő eszközünk, akkor ez mondjuk még megnevezésként érthető is. Viszont mögötte van az a bizonyos szellemi tudás, aminek fő jellemzője az, hogy élményekből és felismerésekből származik, és belső tudás. Ezt nem lehet tanítani, ezt nem lehet tanulni, ezt tapasztalni lehet. Mindenki tudja tapasztalni. Tessék visszagondolni a saját tapasztalatokra, mindenki tapasztalt dolgokat, felismeréseket, jön ez az aha effektus. Na hát erről van szó. Viszont némileg azért megközelíteni lehet, ilyen bölcsmondásokba, hasonlatokba, mesékbe például nagyon sok ilyen szellemi tanítást megtalálható, és ez ellentétben az intellektus világával, ez az intuíció világa, ahol nem egymásnak ugró, vitatkozó felek vannak, hanem bölcs emberek, akik bölcsen mosolyognak, és ez a fajta tudás már a tartalommal foglalkozik, a korábbi a formával foglalkozó az intellektus, az intuíció már a tartalommal foglalkozik, és a keleti megnevezése a szívtana, ami érthető is, amikor valaki szívből igazán kapcsolódik valamihez. Tessék csak arra gondolni, hogy ha azt mondjuk, hogy de hülye voltam, hogy erre gondoltam, de én vagyok, és én magamról beszélek, hogy hova mutatok. Ez a mozdulat is kifejezi azt, hogy a szív környéke az a, hogy mondjam, a jelenleg börtönben élő létünknek a központja. Tehát ezért is érdemes meggondolni, hogy a szívtana az mennyi mondani valót tud tartalmazni ebben a megjegyzésben. Na hát azért kezdjünk egy picit a fogalmak körül szétnézni. Általában, ha ilyen témával, hogy spiritizmus foglalkoznak, akkor menthetetlenül keresztül esünk ezen a két fogalman, hogy van egy e-világ, meg van egy túlvilág, ahol hát ugye az e-világ az öt érzékszervünkkel érzékelhető, a túlvilág viszont ezzel az öt érzékszervvel nem érzékelhető, viszont minden mérvadó forrás és tanító és bölcs leírás utal arra, hogy ezen az ötön kívül még vannak olyan érzékelő szerveink, vagy olyan érzékelési lehetőségeink, amelyekkel azok a világnak azok a része ismerhetők meg, amelyek az az öt érzékszervvel nem. És hát ugye az e-világ az öt érzékszervvel és az öt érzékszervnek a műszerekkel való kiterjesztésén keresztül a tudomány területe. A tudomány nem is megy tovább, csak eddig. A túlvilág hát a jobbik esetben legyint rá, rosszabbik esetben még ki is röhögi. Ez minden esetre az okkultizmus, a rejtett terület ebből a szempontból, hogy nem lehet ilyen könnyedén megismerni. Viszont meggondolandó, hogy erre a kérdésre, hogyha az okkultizmussal akarunk foglalkozni, mi a legfontosabb? Blavatsky, aki ebben a témakörben eléggé járatos volt, ehhez válasznak azt mondta, hogy a legfontosabb a józanész, a következő fontos a humorérzék, és a harmadik fontos tényező az a még több józanész. Tessék bejönni! Van még szabad hely. Tehát bármikor, ha ilyen témakörrel kapcsolatba kerülünk, tessék arra gondolni, hogy a józanészt azt ne dobjuk ki az ablakon, mert arra igencsak szükségünk van. Persze most ebből az esetben nem az a fajta józanész, ami mondjuk az üzleti világban, vagy az anyagi érvényesülés környékén jelentkező józanész, hanem hát annál azért valamivel több. Csak ne hagyjuk, hogy elszálljunk. Talán inkább így kellene ezt egy kicsit megközelíteni, hogy az a fajta magatartás, amikor a lábunk egy picit nem éri a földet, az ezen a területen eléggé életveszélyes. Hát a lexikon szinten a spiritizmust is és a médiumot is ilyen módon próbálják meghatározni. A spiritizmus alatt kifejezetten a halottak lelkeivel való kommunikáció. Bizonyos mértékig ide sorolják a boszorkánságot és hát a nekromanciát, és a médiumot ugye szó szerint is azt jelenti, hogy eszköz. Gyakorlatilag ebben az esetben az a személy, akin keresztül ez a kommunikáció valamilyen módon zajlik. Na most a későbbiekben fogjuk látni, hogy nem csak a fizikai életből távozottaknak a lelkeivel való kommunikálásról van szó, hanem sokkal többről, de minden esetre a lexikon szinten a spiritizmus fogalmát azt körbe így fogják meg. Na most ez a bizonyos kapcsolat a túlvilággal, ez többféle módon jöhet létre, vagy az, hogy szeánsz, tehát egy ilyen csoportos összejövetel, ahol van legalább egy valaki, akinek médiumi képességei vannak. És hát ott persze különféle szintek lehetnek, vagy az, hogy teljesen transzba esik, tehát nincs is tudat fizikai, de mindennapi tudatánál, vagy az, hogy félig transzban van, tehát valamelyik eszköze, például a keze vagy a szája, az közvetíti az üzeneteket, de azért többé-kevésbé tudatánál van. És hát, hogy ne járassák le, pontosabban le vannak járatva ezek a kifejezések, a New Age talált egy új kifejezést, és azt mondja, hogy channeling, tehát közvetítés, vagy csatornázás, vagy valami ilyesmi. Ez ugyanaz az effektus, mint hogy az a szó, hogy okkultizmus az eléggé le volt járatva, akkor kitalálták, hogy ezotéria. Hát ezt ilyen súlyjal tessék venni. Na most hát a szeánszon milyen jelenségek fordulhatnak elő a klasszikus spiritista összeveteleken, ami hát többé-kevésbé még itt Magyarországon is, még a háború előtt, ameddig még úgy, ahogy szabad volt ezzel foglalkozni, nagyjából ezt a területet kutatták, tehát ha valaki hozzájut ilyen irodalmakhoz, akkor körülbelül ezen a tájékon találkozik, fényképeket csináltak az ektoplazmáról, meg egyéb ilyen dolgok. Mindenképpen a kézzelfogható valamit keresték, a jelenségeknek a megjelenési formáját. Ugyanakkor van egy kicsit fontosabb valami, nem minden esetben, de azért lehet fontos, ezek a bizonyos mediális közlések, tehát médiumon keresztül jövő, Hát információk, tájékoztatás, tanítás, melyik hogyan? Hogy ez most milyen forrásból következik, hát ez egy következő megbeszélés lesz még. Mindenesetre lépjünk tovább. Ehhez a kapcsolathoz még két dolog tartozik. A szellemi gyógyításnak nevezett valami, ami lehet médium közvetítéssel, de lehet például kristályokkal vagy fényterápiával, ahol hát a gyógyító vagy az önmagát gyógyítónak nevező, ebből van több, az eszközöket használ, és a nagyon ritka, amikor közvetlen tudás alapján gyógyít. És ezzel van egy New Age kifejezés, a planetáris gyógyítás, amiről senki nem tud semmit, de nagyon szeretik használni. Körülbelül olyasmi, mint a dimenzióváltás, amikor az illetőnek fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy dimenzió, de azért a váltásról már beszél. Na hát ilyen súlyra tessék ezeket a kifejezéseket, hát mondjuk úgy, hogy tudomásul venni, vagy értékelni, hogy azért a mögötte levő tartalomról nem nagyon tud az, aki szereti emlegetni. De hát minden esetre a spiritizmus területén, meg ezen a bizonyos túlvilággal való kapcsolat területén a planetáris gyógyítás, mint új műfaj azért előfordul. Na most az ilyen szeánszokon, ahol ugye a médium szerepel, bizony vannak problémák. Elsősorban a médiumra nézve, miután ez a transzállapot, ez teljes passzivitást igényel, ugyanakkor az embernek, hiszen azért vagyunk itt, a feladatunk az, hogy független gondolkodók és öntudatos emberek lehessünk, tehát nem a teljes passzivitás, hanem igenis az aktív tudatosság a, mondjuk úgy, hogy a hosszú távú feladat. Hát aztán jönnek ilyen problémák, hogyha a médium valamilyen oknál fogva nem egészen működik, vagy az, aki a médiumot használja, az a nem testben levő lény, az energiákat elszív, hát akkor bizony itt van a médium számára az, hogy idegkimerültség. Ennek következtében esetleg élénkítő szerekre kényszerül, vagy szívesen használ, vagy megpróbálkozik vele. Gond az, hogyha egy megidézett lény az állandóan ellenőrizheti a médium tudatát, tehát van egy olyan hátulütője, hogy a szeánsz után is még ellenőrzése alatt tartja az illetőt, mint egy sugalmazza valamivel, ami számára fontos, a médium számára nem biztos, hogy fontos. És amit érdemes megjegyezni, hogyha a médium pénzért méri a szolgáltatását, akkor bizony igencsak csúszós az út, és csábítja az illetőt arra, hogy becsapja a pácienseket, vagy a problémánál a jelentkezőket. De ez még csak a médium, még nem is az a valaki, aki használja a médium eszközeit, hanem egyáltalán a médium maga. Hát ez a médium számára bizony sajnos problémás. Ugyanakkor van egy olyan terület is, hogy a szeánsz résztvevői számára sem teljesen veszélytelen ez a fajta, hát mondjuk úgy, hogy kommunikáció. Mégpedig azért, mert a korlátlanul elhisszük azt, amit szívesen elhinnénk, és egy másiknak a szájából halljuk. Erre egy nagyon érdekes tapasztalatom volt. Boldog út anyám szívesen járt a jósnőkhöz, és a jósnő a jobbik esetben visszamondta neki azt, amit az anyám gondolt. Hát ennek egyszer személyes fültanúja voltam. Ez volt a jobbik esetben, nem hadovált a jósnéni, hanem csak visszamondta azt, amit a páciens gondolt. Na hát itt van ez a kritikátlan elfogadás, hogy elhisszük, gátlás nélkül elhisszük azt, amit a médiumon keresztül hallunk. Egy másikanak nem voltam tanulja, csak hallottam róla. Valaki nagyon bigott katolikus családban is élt, bigott katolikus is volt, és egyszer valahogy, Isten tudja, hogyan elkeveredett egy ilyen szeánszra, ahol azzal üdvözölte a médiumon keresztül, nem tudni kicsoda, hogy már régen vártak rá, és vagy az első, vagy a második alkalommal közölte vele, hogy ő az előző életében Gyula pápa volt. Tudják, az a Borgia pápa, aki a Michelangelo-t piszkálta annak idején, és hasonló huncutságokat követett el a 16. században. Na hát ettől a szegény úr az teljesen hanyat dőlt, és attól kezdve úgy nyelte a médiumi közleményeket, mint a kacsa annó kedlit. Egyszer-kétszer mutatott ilyen szöveget, elnézést, de a mondat önmagában érthető volt. De az egyik mondat meg a másik mondat köszönő viszonyban se voltak egymással. Vigyázni kell, hogy az ilyenfajta közléseket az ember azért mégiscsak józan ésszel próbálja megolvasni, és ne nyelje rögtön azt, amit más valaki mond. Hát igen, amikor az valakinek a hiúságát piszkálja meg, akármilyen külső hatás, hát az, arra hajlamosak vagyunk elcsúszni. Na de éppen az, hogy az életünk feladata viszont a független gondolkodás. Tehát a józan ésszel, a minden az itt és mostban, a tapasztalataink alapján értékeljük, amit tapasztalunk, és ne akarjunk elhinni olyan dolgot, amiről nem biztos, hogy van tudomásunk, de ha inkább hiszékenyek vagyunk. Hát ez, erre oda kell figyelni. Na most előfordulhat egyébként, hogy olyan fajta igénybevétel történik a szeánszon, hogy a résztvevőknek az energia szintjét is megcsapolja az a lény, aki a médiumon keresztül is működik. Hát akkor bizony mindenki fáradt lesz, vagy akár mentálisan instabil lesz. A rosszabbik eset, hogyha valaki hajlamos rá, esetleg még megszállottság szintig is el tud jutni, ha nem figyel oda. Na most itt van egy másik, hogy amikor egy elhunytnak a megidézéséről van szó, mert ez a szeánszok nagy részében inkább ezt fordul elő, akkor mi történik? Az elhunyt, akinek mennie lehetne és mennie kellene a saját útján, azt visszacibálja az okogó rokonság, vagy az akárkik, hogy gyere és mondd meg, hogy hol hagytad az örökséget, meg hasonló hülyeségeket. Ugye? És szegény nem mehet a saját útján tovább. Ez az egyik, hogy visszacibálják, a másik pedig, hogyha bármiféle hajlama van, mégiscsak az anyagi világhoz kötődni, akkor ez a fajta törekvés, ez felerősíti ezt a kapcsolatot. Mindenképpen hátrányos az illetőre, tehát akadályozza a saját útján. Mert ha már egyszer letettük a bőrtokot, akkor igenis menjünk tovább a pihenő szakaszba, dolgozzuk fel az életünk tapasztalatait, és majd aztán jövünk vissza. De az, hogy most visszacipálnak minket, hát az elég goromba valami. Azt hiszem, Mikszár Kármán itt egy aranyos kis novellában, hogy egy édesanyja elvesztette a kisgyerekét, és állandóan sírt, és egyszer azt álmodta, hogy a kisfia ilyen ingecskében megjelent előtte, és mondta, hogy anyukám, ne sírjál, mert egészen vizesett az ingecskén. És hát az anyuka akkor rájött arra, hogy hát ez nem egészen jó dolog, az eltávozottal szemben ez a fajta viselkedés, és hát akkor abba hagyta a sírást, és elengedte a kicsit. Na, mi lehet még probléma? Hát már szó volt erről, ezekről a bizonyos közlésekről. Ezeket a közléseket, ami a médiumon keresztül jön, én azt javaslom mindenkinek, hogy nagyítóval nézze végig. Ne higgyen el semmit, még egy kötőszót se azonnal, hanem gondolja végig. Hasonlítsa össze a saját tapasztalataival, ami nem stimmel, azt tegye félre, ami stimmel, azt esetleg megerősíti a tapasztalata, az a szerencsés eset, de ez a ritkábbik. Nagyon kellemetlen dolog az, amikor egy megidézett lény azt mondja, hogy mit tudom én, akárhányadik ül a pápa például, vagy tudom is én, vagy ő a Jézus Krisztus, vagy az XY a arkangyal, mert ilyen elég sok előfordul, hogyha ebbe az irodalomba beletúrnak egy picit, ott az internetből dől ez a szöveg, hát ott bizony az arkangyaloktól az Atya Úristenig mindenki nyilatkozik az médiumokon keresztül. Hát nem tudom, szóval én nagyon szkeptikus vagyok az ilyen dolgokkal szemben. Elnézést kérek azoktól, akik viszont más tapasztalatot szereztek. Amit még érdemes megjegyezni, hogy mindaz, hogy milyen nevet használ, mindaz, hogy az üzenet milyen típusú, az függvénye annak, hogy a médium milyen. Hogy a médium például nagyon vallásos keresztény, vagy materialista, valamilyen oknál fogva anyaghívő, bár ez a kevésbé valószínű. De erre azt is szoktam mondani valaki, hogy hát ha netán előfordul az iszlámban egy médium, akkor biztos, hogy nem keresztény kifejezésekkel fogja elmondani az üzenetet, hanem azokkal a kifejezésekkel, amiket ő ismer. Majd erre rátérünk a későbbiekben, hogy ez hogy jöhet létre. Tehát ezek az üzenetek nem is annyira arra a lényre jellemzőek, aki megnyilatkozik, hanem arra érvényesek, akin keresztül. egy nagyon prózai hasonlat, talán még emlékeznek egyesek arra, valaha régen a középhullámú rádiók voltak divatban, és hát akkor lehetett a középhullámú műsort venni, de azzal a rádióval nem lehetett az URH-t hallgatni. Most akkor megjelentek az URH rádiók, akkor már más minőségben lehetett hallgatni ugyanazt a műsort. Tehát ilyen különbségek vannak az eszköz, az átviteli eszközön között, hogy az egyik csak egy bizonyos mennyiséget képes átvinni az információból olyan formában, olyan torzítással, vagy ahogy jobban tetszik, olyan módosításokkal, amilyen az ő adottsága, egy másik, egy bizonyos mértékig fejlettebb átviteli eszköz képes esetleg egy másfajta átvitelre, de minden esetben színezi az ő saját jellemzője az átviteli információt. Na most, hogyha valaki azonos témában, de különböző csatornákon keresztül érkező üzeneteket próbál meg egymás mellé tenni, akkor ne tessék meglepődni azon, hogy valahogy nem stimmelnek. Nem fedik egymást. Ez az egyik. A másik, hogy azonos csatornán keresztül jövő közlésben is nagyon gyakori, ez a leggyakoribb, hogy összefüggéstelen. Az, amit említettem itt az elején, hogy a mondat önmagában érthető volt, mert volt benne alany meg állítmány, csak az előtte meg az utána következő mondattal köszönő viszonyban sem volt. Hát, nagy ittóval tessék nézni ezeket a közléseket. És annak ellenére, hogy azok, akik a spiritizmusban nagyon hisznek, meg ezek a bizonyos channeling, ezek a csatornák, hajlamosak rá, hogy ezeket szó szerint higgyék, vegyék ezeket a közléseket. Ezt tessék csak, ha egyáltalán valakinek ilyen a kezébe kerül, tessék nagyon alaposan és nagyon gondosan végignézni és végiggondolni. De, mint mindenben van itt is kivétel, hogyha nem XY arkangyal, hanem egy önmagát névtelen szellemnek nevező valaki, és szellemi tanítást, erkölcsi tanítást próbál továbbítani, ez a nagyon ritka kivétel, de ez is létezik. De ott is tessék az üzeneteket, a közléseket nagyon alaposan végig gondolni, saját tapasztalatokkal összevetni. Tehát azért kivétel van, annak ellenére, hogy a túlnyomó rész az inkább ilyen halott ítézés. Na most, mi a különbség a médiumitás és az okkult képesség között? Hát a médiumitás az állapot, méghozzá egy passzív állapot. És nagyon érdekes megállapítás, hogy általában a fizikailag kicsit gyengébb és mondjuk lelkileg enyhén instabil emberek között gyakoribb a médiumitás, mint a teljesen egészséges, hogy nem mondjam két talppal az anyaföldben és térdig az anyaföldben álló emberek között. Hát mondjuk ez a két szélső oldal, de hát ennek ellenére aki egészséges, az nem lesz médium, mert ezt a passzív állapotot nem tudja vagy nem is akarja fölvenni. A másik, amit hát okkult képességnek lehet nevezni, amikor a közvetítő tudatos, és tudatosan hoz át saját maga által tapasztalt információkat, ismereteket az általa megvizsgált láthatatlan világból, ha úgy jobban tetszik, illetve hoz közléseket vagy üzeneteket az ottani lényektől, és ebbe a csoportba tartozik a tisztánlátás, a tisztánhallás, a gyógyítás, amikor tényleg gyógyítás, telepátia, jövőbe látás, telekinézis, meg az, amit ESP-nek, tehát extrasensory perception, tehát a érzéken túli érzékelésnek neveznek mostanában. Ez többé-kevésbé ebbe a kategóriába tartozik. Nagyon érdemes megjegyezni azt az ősrégi szabályt, hogyha valakinek bármi ehhez hasonló képessége van, akár gyógyítás, akár tisztánlátás, valami, és azt megpróbálja anyagi javakra, pénzre, hatalomra becserélni, akkor ez a képessége megszűnik. És nem veszi észre. Mert ő a technikát tartja fontosnak, a kézmozdulatot, a nem tudom micsodát, és nem veszi észre, hogy mögött a tartalom már réges-régen nincs. Ez egy nagyon komoly szabály, és azok, akik manapság az ezotérikus piacon ilyen árut hirdetnek, azoknak a túlnyomó része azt hiszem, hogy teljesen üres valami. Az körülbelül olyasmi lehet, mint amikor egy telefont fölveszek és teljesen süket. Nincs kapcsolata sehová. A telefon olyan, mint a másik telefon, az csak az egyik szól, a másik nem szól. Szóval ez egy ősrégi szabály, és erre, hogyha valakinek mondom, ilyen képessége van, vagy arra gondol, hogy ilyen képességet megpróbál kifejleszteni, mert bizonyos szintig el lehet menni a fejlesztésben, tessék erre az ősi szabályra gondolni, hogy pénzért árusítani ezt a fajta képességet tilos. Hát itt ugye felvettem két példát, tulajdonképpen három példát. A tisztánlátás, tisztánhallás bizonyos szintekig tulajdonképpen majdnem mindenki számára kifejleszthető, hát elég nagy energiákat igényel, csak nem mindegy, hogy milyen szintig. Mondjuk maradjunk a tisztánlátásnál, tessék elképzelni azt, hogy olyan látásom van, hogy a sűrű fizikai, az ilyen megfogható szilárd halmazállapotú anyagot érzékelni tudom, de a folyékonyat már nem. És ott állok egy folyó vagy egy tópartján, akkor mit látok? Látom a folyó medrét, meg valahol ott a térben ugye a halaknak nevezhető valamik szilárd, megfogható szilárd halmazállapotú izék mozognak. De nem látom, hogy miben mozognak, mert a vizet nem tudom érzékelni. Ha valaki, hasonló az analógia, hogyha valaki adott érzékelési szintig el tud jutni, akkor az annál sűrűbb halmazállapotokat tudja érzékelni, az annál finomabbakat nem. És ezért nem mindegy, hogy hiszünk ki annak, aki azt mondja, hogy ő tisztánlátó, vagy pedig azon gondolkozunk, hogy hát mennyire tisztán és mit lát. Megint a józanész, a józanész. A szellemi gyógyítás, tehát az, amit manapság általában itt mondjuk európai szinten ennek ismerünk, ez többé-kevésbé az energiatestünkhöz tud hozzáférni. Kifinomított változata, ami nem egészen ez, ami már a lélektannak a határterülete, a pszichológiának a határterülete, az már bizonyos mértékig foglalkozik az ilyen lelki problémákkal, amelyek a fizikai jelenségek mögött vannak. De az, amit a hirdetésekben gyógyítónak nevezett valakik gyakorolnak, az általában az energiatestünkkel működik. És nagyon fontos megjegyezni, hogy tüneti kezelés. Legyen az akárki, legyen az kinezológus vagy bárki, hogyha az illető páciens az eredeti okot, a lelki hátteret nem tudja kezelni, nem mer hozzányúlni, akkor bizony a tüneti kezelés az egy darabig könnyít, aztán újból előkerül ugyanaz, legfeljebb egy másik testrészen jelentkezik ugye a fájdalom. Tehát a karinti féle doboz, ugye van rajta egy gombot, meg lehet nyomni, akkor kiugrik egy másik, azt is meg lehet nyomni. Hát ez valahogy így néz ki ezekkel a tünetekkel, hogy egyiken elnyomom, akkor kiugrik egy másik helyen. Ha az okot magát nem kezelem. Hát ez a lélektannak ez a határterülete, hát sok esetben megtalálható, de nagyon kell keresni azokat, akik ilyen szintig el tudnak jutni, mert ezek általában nem az apró hirdetések területén mozognak. De léteznek. Tehát egy picikét vágjunk bele az elméleti háttérbe, a teozófiai irodalomban megtalálható információk alapján, ahol ugye a túlvilágot, azt az érzelmek és a gondolatok világával próbáljuk meg szétosztani. Tulajdonképpen azok az eszközeink, amik ezeken a szinteken működnek, ugye ismert neve az asztráltestnek a mentáltest, tehát az eszközünk, amin keresztül az érzéseink, érzelmeink zajlanak, és az az eszközünk, amin a gondolkodásunk megy. Ezek nagyon szorosan össze vannak kapcsolva egymással, de szétfésülhetők. Akinek a tisztánlátása elég finom, az látja a halmazállapotbeli különbségeket, az anyag, a durvább anyag, finomabb anyag közötti különbségeket, és a klasszikus időkben, ugye a régi görögöknél, ugye az Elysium, meg a tisztítótűz, meg a pokol, ezek a fogalmak, ezek az asztrális világhoz, tehát az érzelmek területéhez tartoznak. Ugyanakkor az, amit aztán Mennyországnak, két részből áll, fel is osztható kettőbe, a Mennyországnak nevezett valami, az pedig már a gondolkodás, a gondolatok világ környékén van. És hát természetesen itt van a fizikai testünk és az energiatestünk, ami hát a fizikai világhoz tartozik. Az úgymond e-világhoz. Na most itt arról volt szó, ugye a spiritizmus során bizonyos lények jelentkeznek a médiumon keresztül, akik hát nem az öt érzékszervünkkel érzékelhető lények, És hát itt akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt tulajdonképpen kategorizálni, hogy egyáltalán kezelni tudjuk. Az egyik fajta lehetőség az, hogy a lakóhely szerint, vagy pontosabban tartózkodási szint helyet szerint osztjuk fel. Itt az éterikus, tehát gyakorlatilag az energia testünk halmaz állapotai körébe tartozó lények, az asztrális, a mentális és aztán a magasabb, vagy a finomabb világokban lakók. A tudatosság szerint azt jelenti, hogy mennyire tudatos, ugye lehet az ember, de lehetnek nem emberek, például a természetszellemek, de ebbe a kategóriába tartoznak az angyalok is. És ide tartoznak érdekes módon a mesterséges lények, tessék csak egy gólemre gondolni, amiért mondjuk fizikailag is megvalósították, de az is mesterséges valami volt, amit a teozófiai irodalomban gondolatformának neveznek, és az elnevezés abból származik, hogy minden gondolat és érzelem az ezekben a halmazállapotú közegekben formákat alkot. Egy picit későbben még lesz rá utalás, meg egy-két képet még mutatok róla, hogy tisztánlátós szerint bizonyos dolgok hogy néznek ki. A lényeg az, hogy nagyjából ez a három kategória tudatosság szerint, és a többékesben három plusz valamennyi az a tartózkodási szint szerint. Na most nézzük meg, hogy a médium, egy spiritizmusban járatos médium tulajdonképpen mihez jut hozzá. Gyakorlatilag ahhoz, amit a teozófiai irodalom személyiségnek nevez, tehát a halandó részünk, a durva fizikai test, az energiatest, és ez a bizonyos, ami nagyon összefonódik az asztromentális, tehát a gondolati és érzelmi eszközünk, ez nagyon összefonódik, ehhez tud tulajdonképpen a médium hozzájutni, és ezeken a csatornákon keresztül jön az a bizonyos befolyás, amit egy másik lény a médium eszközein keresztül megpróbál továbbítani. Ugyanakkor az ember, mint olyan, az lényegesen több. Az a bizonyos ti istenek vagytok megjegyzés, az isteni hármasságnak a tükröződése, a teozófiai irodalomban ezt monadnak nevezik. Aztán ez a bizonyos valami, ez az egyéniség, az akarat, a bölcsesség és az elme hármassága, ez még mindig sokkal finomabb, mint a személyiség. A személyiség az, amelyik az életeken keresztül cserélődik. Majd itt a későbbiekben mutatok egy ábrát, hogy is lehet ezt elképzelni. De a lényeg az, hogy az ember lényegesen több, mint az, ami eszközök a médiumok esetében működnek, mint továbbító csatornák. Nézzük meg, miután itt a halottakkal való kapcsolattartás is érdekes lehet, nézzük meg, hogy a meghalás folyamata tulajdonképpen hogy néz ki. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezekben a bizonyos eszközökben van egy-egy ilyen energiaközpont, amiből kisugárzik az az energia, melyik maga köré vonja annak a közegnek a, nevezzük a nyagát, és abban hozza létre a formátot. Hogy ez hogyan jön létre? Iskolában emlékszünk arra, amikor egy papírra vaseszeléket öntöttünk, és akkor mágnest alulról közelítettünk a vaseszelékhez. És ha elég közel volt hozzá, akkor kialakult ennek a vaseszeléknek az erővonalakat leképző hálózata. Mi történt? A homogén anyagba energia ráhatással forma jött létre. Ez a teremtés folyamata. Egészen egyszerű iskolai fizikai kísérletben. A lényeg az, hogy ezekben a központokban van az energiaközpont, ami kisugárzik arra a közegre, és maga köré vonja, létrehozza abban a közegben a formát. Itt az emberi fizikai testet, itt az asztrális aurát, itt a mentális aurát, és itt tovább. Na most mi történik, amikor ez a központ, ez abba hagyja az aktív működését, létezik, de szunnyadó állapotba kerül. Akkor ugye a fizikai testünk megszűnik élni. És tulajdonképpen belátható időn belül, mondjuk néhány csonttól eltekintve, belátható időn belül megszűnik. Hasonló történik az asztraltesttel, tehát ez a bizonyos, amikor meghalunk, ugye a testünket eltemetik, vagy elégetik, mindegy, szóval a lényeg az, hogy eltűnik. Hasonló a helyzet az asztrális szinten, amikor az aktív központ megszünteti az aktivitását, akkor ez a forma, amit létrehozott, és abban a bizonyos mértékű energiát belevitt, ez a forma azért még egy darabig életben marad, és ezt nevezik uroknak, vagy árnyéknak. Na most, aki médiumi úton, vagy akár gyenge tisztánlátással azon területen garázdálkodik, az esetek túlnyomó többségében a nemrég meghaltnál még talán a működő asztráltestet, de korábban meghaltaknál már csak a burokkal találkozik. A buroknak az a nagyon érdekes jellemzője, hogy ebben az esetben az érzelmi benyomások benne vannak, az adott életnek az érzelmi benyomásai, de semmi több. Nem önálló. Tulajdonképpen egy meglökött golyó, amely darabig megy. Talán így lehet megközelíteni. És hát gyakorlatilag ez is aztán feloszlik. Hasonló helyzet a mentális testünkkel, a mentális burokkal, az is lassanként feloszlik, és ezek ezen a vonalon végig szerzett tapasztalatok lerakódnak ebben a bizonyos kauzális testnek nevezett eszközünkben, amire a teozófiai irodalomban úgy is mondják, hogy az a majdnem halhatatlan ember. Tehát a konkrét élményeket, benyomásokat, eseményekre való emlékezést, meg minden ilyesmit, ezek az aurák tartalmazták, a tapasztalatok, amikből aztán képesség lesz, meg hajlam lesz, meg mindenféle lesz, azok leszűrődnek, de a konkrét eseményekre senki nem emlékszik, és ezért nem emlékszünk az előző inkarnációnkra, hogyha ez a fajta folyamat végig megtörtént velünk, ami az esetek túlnyomó többségében megtörténik, tehát azért nem emlékszünk konkrét esetekre, konkrét életekre, ami egyébként nem is baj. A leírások szerint, de ezt most ezeket az évszámokat tessék nagyon átlagosan venni, körülbelül úgy, mint hogy a magyar ember az ilyen mondja a statisztikai hivatal és leírja, de olyan egyetlen példány sincs a 10 millió között. Ez egy statisztikai elvonatkoztatás. Hát körülbelül így tessék ezeket az évszámokat venni, hogy hát ez nagyjából ennyi földi évet töltünk el ezeken a szinteken, amikor ugye a halál pillanatából lassanként ezek a különféle halmazállapotú eszközeink letisztulnak, és átmegyünk az asztrál világon, és aztán bemegyünk a mennyországba, a mentális világba. De utána jön a következő életnek az ösztönzése, és hát akkor bizony belemegyünk a következő életünkbe. De mint látszik, az asztrál világban néhány évtized, akik vizsgálták, abból a néhány esetből körülbelül ezt vonták le, néhány évtől néhány évtizedig, a mentális világban, tehát a mennyországban pedig néhány száz év, fizikai, földi évnek számított idő az, amit eltöltünk, amíg ezeket a tapasztalatokat feldolgozzuk és kipihenjük. Szerus, Erika! És kipihenjük magunkat. Most nézzük meg az újra megszületést. Ugye ezek az energiaközpontok, ezek léteznek, csak nem aktívak. De aktiválódik a mentális energiaközpont, aktiválódik az asztalális központ, aktiválódik a fizikai központ, létrejön az éterikus vagy energiatestünk, és abban, mint energiatestbe, mint öntő formába létrejön a bőrtokba zárt fizikai testünk. Megint ez az aktivizálás, tessék arra gondolni, hogy a mágnest közelítem a papírhoz, a vaseszelékhez, és kialakul lassanként a forma. De ezekben ez még nem annyira hatásos körvonalú, mint az élet végén, mert ez tartalmazza a lehetőségeket, amelyek az adott élet során, mondjuk karmikus szempontból adottak, de még nincsenek megvalósítva. Azért ilyen homályos vagy elmosódott a körvonal. De mint lehetőség, az adott életre hozzuk magunkkal. Na, akkor ugorjunk egy picit. Ja igen, és az előbbi ábránál. Tehát ez egy teljesen új eszköz. Nem azonos azzal, amelyik az előző életünkben megszűnt. Mert ez felbomlott. Annak az alkotó részei belementek a köztudatba, belementek a világba mindenki. Ez egy teljesen új eszköz. Tehát ezeken az eszközökön itt Ilyen módon nem tudunk ezeken keresztül olyan emlékeket előhozni, amelyek az előző életünkre vonatkozó apró részletek például. Na nézzük a lakóhely szerinti, hát mondjuk felosztást. Az energia a testünknek megfelelő anyagszinteken, halmazállapotokban tulajdonképpen ezek a lények, vagy ezek a, hát mondjuk úgy, hogy élő lények találhatók. A testben élők, meg a nem régen elhunyt, de a nem sokkal ezelőtt elhunyt embereknek az energiateste, azért is írtunk, hogy temetői kísértetek, mert általában, ha földbe temetik az illetőt, akkor az éterikus teste, az egy darabig még ott van a fizikaihoz kötve, az energiateste. De ide tartoznak az állatok és a növényeknek az energiatestje, és ide tartoznak a nem emberi fejlődéshez tartozó lények, akiket hát itt a teozófiai irodalomban természetszellemeknek neveznek, mert valahogy el kell nevezni, hogy beszélni tudjunk róluk. Hát ezek például a tündérek, tehát majd lesz egy kis felsorolás is. Az asztrális szinten már kicsit bővebb a választék, mert nem csak a testben élő és a testen kívüli emberek, valamint ezek a bizonyos árnyékok vagy burkok vannak ott. Az állatoknak, az asztalás testei növényi világnak még nincsen, a növények az érzelmi működése még nagyon elenyésző, de az állatok érzelmi működése különösen, ha valakinek házi állata van, akkor tudja is. Hát azok a bizony vannak érzelmei. Na most ide tartoznak az a természetszellemek, és az a valami, az a fejlődési vonal, amit a kereszténységben is, meg azt hiszem az izlámban is, angyaloknak, a hinduizmusban déváknak neveznek. Ezek az emberi fejlődéstől párhuzamos, de már teljesen más fejlődési rendszerhez tartozó lények, de ugyanezekben a halmazállapotú közegekben élnek. És itt már megjelennek bizonyos szintig a gondolatformák, amennyiben azok érzelmi töltést is tartalmaznak. Hát hasonló a helyzet a mentális szinten is, azzal a kis különbséggel talán, hogy ezek a bizonyos mesterséges lények, ezek nagyobb részt inkább ezeken a szinteken találhatók, és hát itt az angyali világnak egy ilyen formaalkotó déva megnevezése található ebben az irodalomban. Hát az angyali világokkal ugye volt valaki, aki nagyon sokat foglalkozott, a Geoffrey Hodgsonnak nevezett angol úr, de ez az angyali világgal, és hát az ő könyveiből sok mindent meg lehet tudni. És ide tartozik, nagyon fontos, az állatoknak a csoport lelkei. Na most ez egy olyan kifejezés, amit hát egy szóval érdemes arra gondolni. Az ember, amik attól kezdve, hogy ember, tehát azt tudjuk mondani, hogy én, attól kezdve egy egyenes vonal, ha visszaemlékeznek arra bizonyos, az isteni hármasság, az egyéniség és a személyiség. Az egy egyed, egy fizikai testben megjelenő egyed. Az állatvilágnál ez nem egészen így néz ki, ott ezekben az úgynevezett csoportlelkekbe sok megszületett fizikai egyet tartozik, és viszi be a tapasztalatokat. Ez egy ilyen gyűjtőmedence tulajdonképpen. Hát erről most itt nem beszélünk, ez a reinkarnációs előadások környékén elég részletesen előkerült itt a korábbiakban, meg az irodalomban is utána lehet nézni. Na most nézzük a tudatosság szerint, ugye ez a felosztás volt. Tehát az emberek, hát itt ugye vannak átlag emberek, vannak szellemi törekvésben, különféle intenzív szellemi törekvésű emberek. Léteznek a nem emberi világhoz tartozó csoportok, tehát az angyalok, a természetszellemek, a csoportlelkek, és ez a bizonyos elementáloknak nevezett valami. Tulajdonképpen ezek is létező formák, ezek az építő kockák, ezek a téglák, ha úgy tetszik. A tégla maga is forma, de azért a házat általában téglákból szokták építeni, és nem úgy összerakják egy homokból. Hát ezt az elementárok körülbelül ilyen szerepet játszanak benne. Egyszerűen, hogy itt vannak ezek a bizonyos mesterséges lények, hát azért mesterséges talán inkább, hogy nem önmagukban fejlődő lények, hanem egyrészt a burkok, amelyek hát nem öntudatosak, és a gondolatformák, amelyek szintén létrehozott formák, és nem önmagukban élő valamik. Na itt van a természetszellemeknek ez a felsorolása. Hát az ókori mitológiákból ezek a kifejezések nagyjából ismertek. Tulajdonképpen nem négy elem, hanem öt elem, mert még a görögök is hozzávették ezt a bizonyos étert, vagy energiát, nem tudom minek nevezni, valami nagyon finom valamit, ahová hát látszik, hogy nem ezek a kis természetszellemek, hanem bizony azoknál fejlettebb lények is tartoznak. Na most az angyalok között, ez a bizonyos Geoffrey Hozon nagyon érdekes fejtegetéseket írt le. Itt például léteznek olyan angyalok, akiknek az a feladata, hogy a természeti erőket kezeljék. Például egy adott tájnak, egy adott parknak, itt például egy parknak ez az angyala, ez egyébként egy tudatos lény, vagy például egy hegynek, egy tengerrésznek az angyalai. Ezek nagyon szép, hát mondjuk ábrákban is le vannak festve, hogy a tisztánlátó útmutatásai szerint festők ezeket megrajzolták. Hát itt egy nagy parknak a felelőse, ha úgy tetszik, természet felelőse. Aki felelős azért, hogy a park környék közegben az energiák, a napból jövő szellemi és fizikai jellegű energiák elosztása az hogyan történik, mi zajlik abban a parkban. Léteznek olyan angyalok, akik az emberekkel együttműködnek, tehát a közös felület az emberi világ és az angyali világ, az emberi birodalom és az angyali birodalom között. Ilyenek lehetnek például a gyógyító angyalok, ilyenek lehetnek tanítók, ilyenek jelentkeznek a szertartásoknál, már ami tisztességesen megépített szertartások vannak, és bizonyos mértékig ide tartoznak a kereszténységben őrző angyalnak nevezett lények is, akik hát nem egészen, azt mondják legalábbis, nem egészen úgy történik, hogy minden ember kap egy ilyen hozzárendelt valakit, hanem például a kereszténységben a keresztelés szertartása, az, miután invokál isteni áldást, létrehoz egy olyan, nevezhetjük gondolatformát, ami állandóan kapja az energiát, az isteni energiát, és oda van tapasztva szinte, rá van tapasztva arra a kis fejlődő emberkére, már kis, hogy fizikailag fejlődő, de egyébként az adott élet számára nem biztos, hogy kicsi és fiatal, ahhoz hozzá van rendelve, és segíti őt ebben a fejlődésében. Hát az őrző angyaloknak az egyik ilyen kategóriáját így írták le. Hát a tanító angyalok, igen, hát azok is, csak azokhoz elég nehéz eljutni, mert azok ahhoz már nagyon finom szellemi törekvések kellenek, hogy ilyen szintig el tudjunk jutni. Itt van az, amit mondtam, hogy az őrangyal lehet ilyen hozzárendelt gondolatforma is, és itt van egy ábra, hogy hogy néz ki például egy ilyen őrző angyal. Ezek az emberi világgal együttműködők. Na most itt vannak a mesterséges lények, ugye a burkok, a gondolatformák. Ugye a burkokról már volt szó. A gondolatformáknak érdekes három jellemzője van. A formája, a színe és a körvonala. A formája az szerint, hogy a szándék, amivel indították, az milyen. Önzetlen, vagy önző, segítő, vagy támadó. A színe a hozzárendelt érzelmek szerint más, és a körvonala attól lesz vagy elmosódó, vagy határozott, hogy az, aki létrehozta, az mennyire tudatosan hozta létre azt a gondolatformát. Itt a teozófia irodalomban bizonyos mértékű utalások vannak ezekre, azt hiszem a Látható és Láthatatlan Ember című könyvben is vannak, de a Letölthető irodalmak között is található egy nyersfordítás ezekről a bizonyos gondolatformákról. Ugye jól mondom, ott van valamilyen...
Nyersfordítás,
átnézett. De átnézett fordítás, könyvben nem jelent még meg. Ott vannak ilyen színes ábrák, amiket a tisztánlátó kutatások alapján erre célra, hát mondjuk úgy, hogy vállalkozó festőművészek rajzolták meg. Tehát a honlapunk Letölthető irodalom környékén, ott meg lehet keresni ezt az irodalmat. A levetett burkok még megérdemelnek egy kis végiggondolást, hogy arról volt szó, hogy egy idő után feloszlik. Igen, de ameddig föl nem oszlik, addig az aktív élet során belétáplált energiából él és mozog. De nem önálló. Nincs önálló tudatossága. Ez nagyon fontos. A szellemi iskolák, már komoly egy-két szellemi iskola foglalkozik azzal, hogy bizonyos szinteken a tanulónak meg kell tanulnia megkülönböztetni egy burkot egy éppen még élő embernek az asztrál testétől, mert ez nem ugyanaz. És itt van a halottlátóknak, meg a médiumoknak egy óriási tévedési lehetősége, hogy összetévesztik a tulajdonost a ruhájával, ha így jobban tetszik. És ez a burok éppen azért, mert élni akar, hajlamos a vele rezonáló más emberekhez hozzátapadni, és akkor eljutunk egészen extrém esetekben, például a kocsmáknál, vagy kocsmák környékén megtalálható légkörhöz, hogy azokat az emberek, olyan valakik stimulálják, hogy tessék inni, meg ehhez az atmoszférához ragaszkodni, meg belemerülni, akik már testet nem hordanak, tehát a fizikai élvezetek már nem tudják élvezni, viszont a hajlamuk még benne van, az érzelmi igényeik még megvannak, és akkor rátapadnak azokra, akik hát ezen a környéken vigyázatlanul arra járnak, mondjuk úgy, hogy vagy szívesen járnak kocsmába, és hát bizony ilyen előfordul ezeknél az eseteknél. Hasonló, a mentális burokkal hasonló helyzet, tehát ott is nagyon komoly feladat felismerni, hogy ez most egy élő embernek a mentális teste, vagy egy éppen levetett burok. És a gondolatformák ugyanúgy, mint ezek a bizonyos levetett burkok, önálló életre nem képesek. Ebben a mi gyakorlatunk, a mindennapi életünkben mi magunk hozzunk létre minden pillanatban ilyen gondolatformákat, de csak tudatos ember, vagy esetleg egy tudatos angyali lény tud ilyeneket létrehozni. Nagyon fontos, hogy nincsen, ezekben a formákban nincs meg az a típusú teremtőerő, mint ami az emberben például megvan. Ugyanakkor tapadhat egy vele harmonizáló emberre, és itt van egy nagyon érdekes valamilyen tömegpszichózis. Tessék arra gondolni, hogy egy adott tömeg, hát ezt a mindennapiban ilyen politikai gyűléseken, nagyító alatt, vagy foci meccseken például lehet tapasztalni, kialakul bizonyos mértékű érzelmi, és bizonyos mértékű gondolati energia. Hát az ott formákat hoz létre. És az a forma bizony annyira meg van töltve azoknak az energiáival, akik ezt az érzelmet és ezeket a gondolatokat táplálják, hogy azokra is hat, akik ott vannak ugyan, de nem akarnak ezzel kapcsolódni, és mégis hat rájuk. Ezt egyszer valaki úgy mesélte, hogy nem nagyon járt foci meccsre, az még a régi szép időkben volt, amikor még volt magyar foci, de egyszer a barátai elvitték, és azt mondta utána, hát majd kiesett a nadrágjából. Nem drukkolt egyik csapatnak se, de az energia, ami ott volt, az ilyen hatása volt valakire, aki egyébként nem volt semmi különleges érzékenysége, nem volt médium, meg se semmi, de tényleg majd kirázta a nadrágjából ez a bizonyos lelkesedés. Ez az energia. Hát a tömegpszichózis ugyanez. Néhány embernél elindul, és akkor elterjed. Akik ezzel harmonizálnak ezekkel a gondolatokkal, meg érzelmekkel, azokra hat, ők is tovább erősítik, és akkor például előfordul az, hogy neki rohan egy tömeg, mondjuk, tudom én, egy föllázított hindu tömeg, vagy egy moszlim tömeg, egy másik vallástámú templomának. Tipikus példa. De ahhoz föl kell hergelni ezt a tömeget. Az másik kérdés, hogy aki ezt csinálja, ez mennyire felelős érte. Na itt van néhány példa gondolatformára. Például a tudásszomj és a gondolkodás, a tényleg az után gondolok valaminek, az ilyen jellegű, ilyen nagyon szép élénk sárga formákat mutat, és az ember arra gondol, hogy a néhai fáraóknak ez az ureusz kítyója, itt a homlok, a fekpánton, az például az egyik, mondjuk úgy, hogy egyik olvasatban ennek a valaminek, ennek a képességnek a leképezése, hogy gondolkodni tudott, és gondolkodott. De van egy ilyen is. Szépen néz ki. Tetszik látni ezt a karmot? Az ide nekem, ezt is akarom. És hát ilyen szürkés akármi, a tipikusan az ital után, és a mohóság, ott vannak ezek a karmok. Hasonló karmok vannak a gondolati mohóság esetében, és hogyha valaki meg akar valami gondolati rendszer, vagy valamit gondolaton keresztül meg akarja szerezni, ott is ilyen hurkok vannak. Hát ebben a könyvben láthatók ilyen ábrák erről a témáról. Ugyanakkor van itt egy nagyon szép valami, amikor két ember, két viszonylag tiszta lelkületű ember találkozik. A rózsaszín az önzetlen szeretet, a zöld az a baráti érzés, és a sárga a gondolkodás, a tiszta gondolkodásnak a színe. És mintha átölelnék egymást. Nem karmok, átölelik. Ez is egy nagyon szép valami, és azonban színek egész jól látszanak. Amikor valaki tényleg nagyon gyakorlott ebben, és szerető, segítő gondolatokat és érzelmeket küld valaki másnak, önzetlenül természetesen, akkor a szeretet tiszta rózsaszínje és a gondolatnak a tiszta sárgájából alakul ki, és tessék megnézni, mintha egy szárnyas lény lenne. És ez eljut a címzethez, és átadja neki az energiáját. De nem csak az emberek tudnak létrehozni ilyen gondolat és érzelmi energiákat, hanem a hangok is, a zene. Itt egy rajz arról, hogy a Wagner Parsifaljának a nyitánya során milyen energiaformák és színek és ábrák alakulnak ki. Tessék megnézni. És ugye a Parsifal legendában, hogy kiindul a földből, és itt a Grál. És az isteni energiák, áldások jönnek át a Grálon keresztül ide alulra. Ez egy másik ábra, egy tisztán látó rajzőjével elmondta és leírták, hogy a katolikus, vagy valószínűleg a görög keletinél is, tehát az a fajta szertartás, amit a kereszténységben, nem a protestáns, hanem még a klasszikus szertartásban létrehoznak, egy ilyen jellegű építmény alakul ki a mise folyamán. És tessék megnézni, az a templom épület, amiben a szertartás zajlik, az körülbelül ekkorta, itt a tornyán. És ezek az energiák, az áhítat és az a fölfelé törekvés, az ilyen tornyokat és ilyen energiacsatornákat hoz létre. A sztupát is valami hasonló módon építették, és ha arra gondolunk, hogy Isztambulban az Hagia Szófia, hát olyan egy kicsit mondjuk, hogy gömbölyű kupolával, de hasonló, vagy a Indiában a Taj Mahal, az is többé-kevésbé ezeknek a formáknak valamilyen tükröződése. De ezek a formák léteznek. Hát az előadáson végét általában ezzel a kis invokációval szoktam zárni. Példákat a gondolatformától, mondom, ebben a könyvben lehet találni. És hát ezt tudom javasolni azoknak, akiknek a kezükben a szöveg, azt időnként vegyék elő és gondolkozzanak rajta, mert nagyon érdekes tapasztalatokat és felismeréseket lehet ezen az invokáción keresztül megkapni. Hát én titokban remélem, hogy sikerült a gyertyából egy fáklyát összehozni, és köszönöm a figyelmüket. Most azért, hogy ne ússzák meg olyan könnyen, kérdésekre szívesen válaszolok, akár ilyen típusú kérdésekre is, mert azért én odafigyelek ám. hogyha valakinek eszébe jutott valami, a számtalan szebbnél szebb gondolat közül, akkor tessék földobni a kérdést. Viszlát legközelebb. Tessék. Hát próbáltam itt ennek a modellnek az alapján elmondani, hogy tulajdonképpen kétféle típusú energia az, ami tapadhat ránk. Az egyik az, amikor én tudatos, vagy többé-kevésbé tudatos, testen kívüli ember próbálkozik meg rajtunk keresztül még az anyagi világhoz kapcsolódni. A másik pedig az, hogy amikor ebből a szempontból személytelen, de egyébként valaki személy által létrehozott, vagy személyek által létrehozott gondolatforma tapad ránk, és annak a hatásával viselkedünk, nem úgy, ahogy korábban, hanem amikor ezek az energiák elkezdenek aktívan működni, akkor bizony nem a mi igazi hatásunk, hanem ez a bizonyos, nevezzük megszállottságnak, ezek az energiák érvényesülnek. Tehát semmi, hogy mondjam, idegen hatások, ha így jobban tetszik, amelyek érvényesülnek ilyenkor, és gyakorlatilag olyan embereken tudnak ezek hatást kifejteni, akik nem eléggé stabilak lelkileg, nem elég stabilak érzelmileg, és bizonyos mértékig gondolatilag. Tehát ezek a lebegő típusú emberek. Azt hiszem, hogy bizonyos esetekben igen, de tessék arra gondolni, hogy a bibliai gyógyítások is egy-néhány emberrel történtek meg, és akkor gondoljunk utána, hogy miért pont az az ember került abba az állapotba, vagy abba a körmények közé, amikor egy ilyen nagy tanító ott működött. Mert ő karmikusan érett volt arra, és nyilvánvalóan vállalta azt a feladatot, hogy illusztráló példa lesz arra, hogy ezek a gyógyító energiák, ezek léteznek, a gyógyító hatások léteznek, és ez a kettő találkozott. Egy gyógyítható az, aki érett arra. Segíteni csak annak lehet, aki kéri, aki belülről kéri. Mert ha úgy segítek, ahogy a modern orvostudomány, hogy meggyógyítom, ha beledöglik is, az úgy nem működik. Annak számtalan példáját látjuk. De ha valaki kéri, azon lehet segíteni. És hogyha valaki rájön arra, hogy ő valóban ilyen hatásoknak nem tud valamilyen módon úrrá lenni, és kéri, akkor biztos, hogy sikerül neki valaki olyannal találkozni, aki segíteni tud, de az se úgy, hogy leveszi róla, hanem az illető saját erőit és képességeit megpróbálja egy kicsit felerősíteni, hogy ő saját maga vegye le saját magáról ezt a hatást. Mert az, amit itt manapság karmaoldásnak neveznek, hogy nem mondjam, porszívóval leszívják a karmát az emberről, hát ez jól hangzó mese. Ez dimenzióváltás. Vagy planetáris gyógyítás. A kifejezés mögött nincs semmi. Tessék!
Egy olyan, nem lehet, hogy ostoba kérdésem,
mert nem... Ostoba kérdés nincs, nyugodtan bekérdezzem.
Hogy az asztrológia is nagyon szépen egy ilyen okkult valami, vagy pedig az valami megalapozott?
Az okkultizmus is megalapozott, csak más szinteken. Az asztrológia odáig, hogy fölállítják a horoszkópot, addig a matematika. Onnan tovább jön az, hogy az asztrológusnak van-e képessége elemezni, van-e szellemi tudása ezeket a formákat, mert ugye egy rajzolatban egy forma alakul ki, hogy ezt a formát értelmezni tudja. Hát ez bizony, ez a ritkább.
Hát akkor miért van az, hogy a léteknek például, akiknek ugyanaz elméletileg az
mi mitől lettek ikrek ebben az életben? Az okok mélyebben vannak. Egyébként pedig nem hiszem, talán még a császármetszésnél sem nem valószínű, hogy egyszerre veszik ki a két gyereket az anya méhből, hanem egymás után, akkor pedig már egy-két perc eltelik, akkor már bizonyos hatások esetleg egy picikét mások, ha nem is annyira, de azért mások. De itt inkább az a kérdés, hogy az illető két önálló ember miért lett iker ebben az életében. Mert az okok ott vannak hátul, a karmikus kapcsolatok között. És a horoszkóp az csak tükrözi ezeket a dolgokat. Tehát az értelmezésnél nagyon-nagyon kritikus az, hogy az illető asztrológus az mennyire tud mélyre bemenni ebbe, vagy mennyire csak a felületen marad. Megint egyedi adottság. Ha valakinek tényleg szüksége van arra, hogy a horoszkópját tényleg szellemi szinteken, spirituális mélységig elemezzék, akkor találkozni fog olyan asztrológussal, de biztos, hogy nem apró hirdetésen keresztül. Tessék!
Nagyon sokat beszélünk mostanában az előző életekről hozott gondokkal, szorokról, meg feladatról, meg terhekről. Szóval azt is hallottam sok helyen, hogy nem annyira fontos, mert nem, nincs akkora súlya jelenleg életünkben, mint amennyire a világ beszélgetően.
Hát benne van a második mondatban, hogy divat beszélni róla, ugye, attól függetlenül a karma, vagyis az ok és okozat törvényét azt nem tudjuk letagadni a világból, az létezik. Tőlünk teljesen függetlenül. Tehát amit mi csináltunk, egyensúlyt megzavartunk, azt az egyensúlyt nekünk kell visszaállítani a világban. Hogy ez milyen élet vagy élet sorozaton keresztül történik, az egyidileg különbözik, de mindenképpen az a helyzet, hogy amit mi csináltunk, azért mi vagyunk felelősek. Akkor is, ha nem tudtuk, hogy mit csinálunk, és pláne akkor, hogyha tudtuk is, hogy mit csinálunk. Na most ezek a karmikus terhek, hát adott életben valamilyen módon egy picikét mindenki előbbre jut. Ezt a teozófiai irodalom a keleti tanítások alapján úgy fogalmazza meg, hogy ezek az energiák, az egyensúlybontások, amiket csinálunk adott életeink során, ezek ugye mint létező energiák, ezek megvannak, és ha most egyszerre ránk zúdulna, akkor az bizony igencsak kibírhatatlan lenne. Ezért az angyali fejlődési vonalnak vannak nagyon fejlett, nagyon tudatos lényei, akiknek az a feladata, hogy a természet erői kezelések között ezeket a fajta erőket kezeljék, ezeket nevezik keleti nyelven a karma urainak, vagy lipikáknak, akik úgy összecsomagolják az embernek az adott élete számára azt a hátizsákot. Abból a készletből, ami valahol a spájzban ott van, de a hátizsák vagy az a kis batyú arra az életre, ezért össze van csomagolva. És a feladat az, hogy pontosabban annyit csomagolnak, hogy akármennyire nehéznek látszik, egy picit mindig előbbre löki az embert. Tehát ez így csomagolják az általunk elő létrehozott, hát mondjuk úgy, hogy egyensúly zavarokat.
És amit a csomagban, bocsánat, a csomagban költöznek ezek a különböző karma urai vagy lipikák, és aztán ugye ebben az életében azt viszi magával az ember következik, és akkor már még egy hátizsákot, vagy egy nagyobb hátizsákot.
Hát előfordulhat, hogy nem tanulom meg a leckét, nem teljesítem a feladatokat, és akkor viszem a következő életre, akkor ebből a hátizsákból marad egy kis adag, és az belekerül valamelyik következő hátizsákba. Hát benne marad. Amíg meg nem oldom, addig az ott van a hátizsákomban.
Hogy már annyi összegyűlt, hogy a sok életen keresztül én még sem tudom magammal vinni, és valahol majd az azért azt
Az két természettörvénynek mondana ellent. Az egyik az ok és okozat törvénye, ami ugye a fizikától kezdve az egész világon megtalálható, és a másik, ha úgy jobban tetszik, az igazságosság törvénye. Annak is ellent mondana. Mondjad, János.
Az eredeti kérdéshez visszatérve, az ahogy Tamás is mondta, az ok-okozat törvényét kijátszani nem lehet. De egy dologra gondolni kell, hogy ez, amikor azt mondom, hogy karma, az nem törvényszerűen azt jelenti, hogy az előző életemből hozott valami, mert egy felnőtt esetében az ebben az életben elkövetett dolgai ugyanúgy játszanak. Egy kicsi gyerek esetében nyilván, vagy egy fiatal esetében nyilván az a sorsfordító dolgok, azok előző életekből jönnek. Tehát például az, hogy kik a szülei milyen családban születik, milyenek a vonzódásai, tehát hajlamai, stb. Stb. Esetleg ki lesz a férje felesége. De egy középkorú ember esetében, nem, főleg egy idősebb ember esetében már abszolút az a döntő, hogy ebben az életében mit csinál, annak a hatásai jelennek meg, és lehet, hogy ugyanúgy nem emlékszik már arra, hogy 15 évvel ezelőtt én azt mondtam ennek, meg ennek, hogy, és most annak a hatását kapom vissza. Ezt nagyon szóval gyakran úgy szoktuk mondani, hogy az életben nagyon gyakran kerülünk olyan szituációba, ami elkerülhetetlen, mert úgynevezett életkarmának az eredménye, de valójában nem is az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan reagálunk erre a helyzetre. Maga a szituáció elkerülhetetlen, de abban mindig 100%-osan szabadok vagyunk, hogy hogyan reagálunk, milyen megoldást választunk erre a helyzetre. És ha erre gondolok, akkor valójában majdnem, hogy fölösleges azt mutatni, meg tudni, hogy jaj, hát valóban az előző életemben mit csináltam. Nem mindegy. Szóval nekem most velem történő szituációra kell a lehető legjobban reagálni. Na most a te megjegyzésedre meg azt kell tudni, hogy ezen a bizonyos emberi fejlődési úton ezt nagyon gyakran elmondják, hogy az átlagember vagy az átlagnál melyik kevésbé fejlettebb ember időnként több tucat életet képtelen eltölteni azzal, hogy szinte nem is fejlődik, mert legalább akkor a hátizsákot gyűjt össze magának, mint amekkorát hozott. Tehát van egy nagyon-nagyon hosszú periódus, amikor éppen, hogy csak kinyertek az, hogy 2 grammal könnyebb lett a hátizsák, amit kidolgozott, ugyanannyit visszagyűjtött, és az majd csak a későbbi periódusban van, amikor sokkal, tehát sikerül mindig apasztani azt a nagy társadalmat, amit karmának hívnak, és akkor így kilövi magát, és nagyon gyorsan válik a fejlődés.
És a nagyobb a fiatal felnőtt lények kell.
Milyen értelemben?
Tehát olyan, hogy egy vagy két életet ér még, tehát karma.
Hát attól rá is vonatkozik. De ezt pedig úgy szoktuk mondani, én nem akarom magamnál tartani a szót, hogy ha képiesen az életünk szekerére, vagy az életünk kocsijára gondolok, akkor két erő működik. Az egyik a karma, ami hátulról tolja, tehát az a múltból jön, de van egy másik erő, ami előről húzza, és ezt hívjuk a dharmának, az életfeladatnak. Tehát akkor is, hogyha kevés karmám van, akkor is megvan az élet feladat, tehát a kocsi nem áll meg, akkor is tud menni előre.
Húzzuk és toljuk, és
úgy van.
És a húzzuk, toljuk, ez közismert.
Egyébként az, hogy ez az adott életben valamilyen eseménynek a bekövetkezése, hát aki már lépett rá gerebje fokára és csapta orva a gerebje nyele, az tapasztalhatta, hogy vannak gyorsan ható karmák is. Jó utat hazáig, szervusz, minden jót. Pillanat, tessék, mondjad. Pillanat, ehhez csak azt fűzném, hogy én úgy értelmezem, hogy egy ilyen nagy tanító, mint aki a kereszténység alapítója, az megmutatta az utat, hogy az út létezik, az úton járni lehet, és tessék menni utána, követni. Ugye? A tanítványokon, meg a tanítványok tanítványain keresztül megvan az egész egy út. De az, hogy most egy ilyen tiszta lapot töröl, az isteni törvényeknek homlok egyenest ellenkező volna. Tehát ez a fajta felfogás, ez nagyon kellemes, és valószínűleg az egyszer élünk típusú felfogásba beleillik, de a valóságban számomra legalábbis haszna vehetetlen elképzelés.